kerülted volna ezt el? És mit mondanál másoknak, hogy ők hogy kerüljék el? Akkor ez azért hoz valami pozitívumot.
Értem, de azt gondolom, hogy a kudarcok azok rossz tapasztalatokat jelentenek gyakorlatilag. Azt mondom, hogy már annyiszor meg szoktuk tudni állapítani, hogy nem kéne élni, de az hordozza azt a pozitívumot, hogy hogy kéne élni?
Mert hogy... egy valószínűséget talán.
Aha.
Az, hogy hogyan jó, meg hogyan nem jó, azt sose lehet tudni, de egy valószínűséget ki lehet azért mondani. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. In a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Oh, start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 399. adásában Gosztonyi Gézával, a tapasztalati szakértőről kezdtünk el beszélni. Sokfajta innovációról, szociális innovációs történetről beszéltünk előtte, és aztán egy vízióból eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen itt Magyarországon egy pályázati program címén végül is képezni szeretnének a tapasztalati szakértőket a te programod révén, és ennek a tapasztalati szakértőnek a szerepét próbáljuk most összerakni, hogy mire jó és mire nem jó, mik azok a tapasztalatok, amik egyébként felhalmozódnak ezekben az emberekben, mit tanulnak ők ezekben a programokban, egyáltalán mire való egy tapasztalati szakértő 2010 nyarán Magyarországon, mi az a tapasztalat, amit eddig nem tud a szakember, és ennek a tapasztalati szakértőnek a révén akar megtudni, mi itten a nagy résen betöltendő nagy űr, mit csinál, mit töltenek be ők, milyen űr töltenek be ezek a tapasztalati szakértők?
A korrekt válasz erre a kérdésre az, hogy majd megtudjuk. De hát ezzel, mire, ugye erre nem akarom én ezzel akkor sem a hallgatót kikosarazni, sem pedig a kérdésedet megkerülni nem akarom. A dolog arról szól, hogy van itt 8 hónapunk, ami alatt kigondoljuk, vagy kipróbáljuk azt, hogy ezek tehát milyen szinten, milyen típusú tapasztalati szakértő miről tud beszámolni, és ezt hogy lehet társadalmilag hasznosítani. Az elmúlt héten egy szociotábort csináltunk az ELTE hallgatóival, szociális munkás hallgatókkal. Uh-huh. Ugye egy ilyen klasszikus szociotábor, ezek első éves egyetemisták voltak, tehát az első évet fejezték be, azaz még ebből a szempontból, tehát ilyen élettapasztalat szempontjából még szinte gyerekek. Különösen egy középosztályi védett burokban élő
szakmai
gyerekek.
Élettapasztalat szempontjából.
Szakmai élettapasztalat szempontjából. Köszönöm szépen a korrekciót. Uh-huh. Na, és akkor az volt az egyetem által adott feladatuk, hogy ők interjúzzanak, kérdezzenek, menjenek le vidékre, tanyára, szagoljanak egy kis savanyú szegény szagot, ismerkedjenek meg majdani klienseikhez hasonló emberekkel, és így tovább. Na most azt csináltuk, hogy összetoltuk ezt a két programot, tehát a klasszikus szociotáborban ugyebár az van, hogy kimennek a hallgatók, és akkor este megbeszélik az oktatóikkal. A mostani táborban viszont 3 szempontot nyomtunk össze, tehát egyrészt a hallgatónak, mint leendő szociális szakembernek, segítőnek a szempontját, aki tanulja, hogy mit kellene az embereknek segíteni, milyen kérdésekben és hogyan. Azok a tapasztalati szakértők, akik a mi hallgatóink voltak, tehát akik megélték a nyomorúságot a és a szegénységet, a saját nyomorúságát, mm-hmm. tehát hogy abból kiindulva tudtak véleményt alkotni a mások szegénységéről és a hallgatók kérdéseire válaszolni és ötleteket adni arra, hogy ők mit csinálnának egy ilyen helyzetben. Ezek nem, tehát 30 fölötti, 35 fölötti emberek már, 35 és 50 közöttiek. Uh-huh. És a harmadik pedig gyakorló szociális munkások. Uh-huh. Tehát, hogy ők mit szoktak ilyen helyzetben csinálni? Mi a szakmai rutin ebben a kérdésben? Tehát én azt gondolom, hogy ebben a szociotáborban olyan dolgokat kaphattak a szociális munkás hallgatók, amit soha az életben, mert 3 szempontot összeolvasni egyszerre, ez eléggé izgalmas volt. Ennek kapcsán például az egyik ilyen felmerült ötlet az volt, hogy lám milyen érdekes, hogy a tulajdonképpen szociológiai kérdőívet vettek föl a hallgatók. Tehát nem szociális munkás nézőpontú, hanem szociológiai nézőpontú. És a tapasztalati szakértők valami olyan hihetetlen érdekes új elemeket hoztak, például, ami fel sem merült. Tehát például egy szociológus nem gondolkodik, én is szociológusként is végeztem, tehát tudom, hogy nem gondolkodik. Nem gondolkodik azon, hogy a kérdezetben milyen érzelmi folyamatok zajlanak le akkor, amikor a kérdés különböző kérdéseket megkérdezi az ember. Például, azt a kérdést, hogy evette a gyerek 3-szor egy nap, uh-huh. ugye? És akkor ez egy szegény emberben mennyire mást jelent, mint hogyha rutinszerűen megkérdezem mondjuk tőled, hogy oké, és akkor a te gyerekednek adsz-e 3-szor enni, ami egyébként egy vicces kérdés a te esetedben, de az ő esetében abszolút nem egy vicces kérdés. Uh-huh. Tehát az fogalmazódott meg, hogy például ilyen kérdőíveknél, szociológiai kérdőíveknél, szegénységvizsgálatoknál, cigányságvizsgálatoknál bizony van értelme egy tapasztalati szakértő konzultatív segítségét igénybe venni, és ez nincsen messze attól, hogy a szociológusok csinálnak úgynevezett próbakérdőíveket, amikor valóban élőben megkérdezik emberektől.
Tudod, miket szoktak mondani ezzel, hogy sajnos a képzések nagyon messze vannak a gyakorlattól. Tulajdonképpen
hát
a tapasztalat.
Tehát
olyan messze vannak a gyakorlattól, és nagyon teoretikusak, mint amennyire nem funkcionálisak, akkor használnak.
Hát, végül is erről van szó, tehát a tapasztalatnak nincsen igazán értéken állunk.
Tehát ezt
az elméleti tudásnak van igazán értéke, mert mi egy középosztályi társadalom vagyunk, azt játsszuk legalábbis, és tojunk az ügyfeleknek a tapasztalatára.
Mert
mi az ellenkezőjét szeretném felhangosítani.
A te programod, ha abból a szempontból érdekes még, hogy vegyünk részt, hogy az összes ilyen humán segítő mechanizmus, amelyik majdnem mindegyik öntanú rendszer is egyszerre, tehát magunkat is fejlesztjük ebben az egész történetben, az mennyire fényévekre van néha a konkrét gyakorlatoktól, és mennyire nagy szüksége lenne arra, hogy érdemben a segítés szempontjából megjelenjen a tevékenységek közvetlen közelébe az a tapasztalat, amit te most ebben az összefüggésben mondtál, vagy mondtad a csecsemő születést követő időszakban a megköpködés címén is valami. Hát, tehát annyira banálisan természetes mozzanata a történetnek annak, aki ismeri a hétköznapi gyakorlatot, mint amennyire ismeretlen annak, aki elméleti stúdiumokon vesz részt.
Igen? Nem minden szakmában ismeretlen, mert például a kultúrantropológia az például szakmai kánonnak tekinti azt, hogy elkészül egy tanulmány, akkor elviszi azt a tanulmányt úgy, ahogy az van, azokhoz, akikről szól. Uh-huh. Ebből az következik, hogy olyan nyelven kell azt megfogalmazni, hogy az átadható és érthető legyen. És ők az első véleményezők.
Itt két dolog már megfogalmazódott bennem. Az egyik ugye az, hogy a gyakorlattól messze van a segítő szakmák jelentős része. Erről szól most nekem a tapasztalat.
És ezt nem tudjuk. Hát, nem ismerjük el?
Ja, hát ki? Hát, hogy ki, én nekem ez nem olyan nagyon ismeretlen megközelítés, de nem vagyok kevesek között.
Én egy általánosító mondatot mondok, te egy személyes mondatot.
Igen, de hát nyilván mindenki énes, és kevesebb vannak azok, akik úgy gondolják, hogy gyakorlat ebben az értelemben, gyakorlatban fogalmazzuk így. De mondanék egy másikat, ez pedig egy kommunikációs, hogy tetszik, zárlat. Ami arról szól, hogy a segítő szakmák közvetlen közelében maga a nyelvezettel is írtó sok gond van, a kultúrával, a szociokulturális szempontrendszerrel.
Neked nem szívideged, András?
Mire tetszik gondolni? Mert?
Vagy. Én például emlékszem arra, hogy amikor én mondtam, hogy én az országban az első családsegítőt vezettem 85-ben, és azóta van a fejemben az a szó, hogy familiárisan hiperpigmentált.
Ezt fordíts le nekem, légy szíves.
Familiárisan hiperpigmentált, ezt egy körzeti orvos mondta egy cigány emberre, mert nem akarta kimondani azt, hogy cigány.
Aha.
Familiárisan, tehát családilag, hiper, túlzottan, pigmentált,
megértettem.
Azaz pigmens
izé. Most fordíts is vissza nekem a szív, meg ez, hogy most mire tetszett volt gondolni, igen.
A szívizom, meg a szívideg, az meg pont a cigányoknál az egyik ilyen betegség, tehát egy ilyen tünet meghatározás, tehát az orvosnak például igenis tudni kell azokat a kifejezéseket, amit a szegény emberek használnak, és azok nem orvosi kifejezések, de át kell fordítsa a saját nyelvére.
Uh-huh. Tehát egy ilyen kis terminus technikus képzésből gondolkozol ezek szerint,
pont,
aminek...
Ez az egyik eleme. Ez az egyik, na, de nem csak terminus technikusokról van szó.
Hanem talán az, hogy...
Tartalmakról.
Tartalmak. Csak azért mondom, hogy azért is érdekelt ez egész tapasztalat szakértő, és azért is örültem, hogy most elkezdtünk erről beszélgetni, mert ugye nincs ez benne abba, hogy ezek a tapasztalat szakértők képviselnek valakit. Mert hogy nagyon nehéz ebben az egész történetben még saját magukat is képviselni egy ilyen nehéz sorsú ember története, és örülök, hogy ezt az összefüggést nem emeltet ki, mert ennek a terheit nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy valaki cipel, és az azért fogalmaztam itt meg, mert soha nem volt erről szó, csak még félreértésnek ne is merüljön föl.
Fölmerült, és nem a mi oldalunkról merült fel, hanem pontosan az ő oldalukról. Tehát például a szociotábor előtt, ez egy nagyon hangsúlyosan felmerült kérdés volt, ami egyébként a szociológusok, szociális munkások, szociálpolitikusok körében mindennapi kérdés, hogy milyen mértékig lehet és kell és célszerű és érdemes különböző ügyekbe beavatkozni. Tehát ugyanez megfogalmazódott a 15-ök körében is, hogy rendben van, mi most akkor lemegyünk itt, beszélgetünk emberekkel, azaz mi elhozunk tőlük valamit. Na de mit adunk cserébe? Hát legalább azt kéne megcsinálni, hogy visszajelezzük azt, amit tapasztaltuk, és a politikai döntéshozók számára visszajelezzük. És ezért történt az, hogy ezt meg is csináltuk. Tehát legalábbis a családsegítőben, meg a helyi önkormányzatban zajlott ilyen visszajelzés, hogy az ott a beszélgetések során, interjúk során fölmerült problémákat, azokat csokorba szedtük, és abból született egy 8 oldalas papír, és akkor azt tulajdonképpen helyben sorsára bocsátottuk, de igenis egy visszajelzés született. És ami a dolognak a legérdekesebb része, hogy ezt a papírt, ezt a helyi buszmegállóban írták alá a résztvevők. Tehát, hogy ugye éjszaka nyomta ki a számítógép, mindenki hozzátette a saját tapasztalatát, a saját mondatát, és ebből generálódott ez a 8 oldal, de hát ezt éjszaka lehetett megcsinálni, a számítógéppel kinyomtatni, és reggel, amikor mentünk a következő interjúsorozatra, akkor tulajdonképpen felolvastuk a buszmegállóban, ahol éppen dekkoltak a helyi közmunkások. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy társadalmi visszajelzést adtunk.
Ez érdekes.
Ez nekem is egy nagy élmény volt, András.
Igen, és azért érdekes, egyébként ezzel összefüggésben fogalmazódik folyamatosan meg bennem, hogy ez a 15 ember miért vállalt ilyen szerepet? Mert ugye ő a hivatásos szegény. Mert ugye legyünk-e, vagy miért, mert az, amit ti csináltok ezzel a képzéssel, megemelitek őket, a meglévő szerepükben kaptok egy megerősítést, egy többlet szerepet, és a többlet szerep miről szól? Ezt miért vállalják? Mit az egészben az ő általuk, hogy tetszik, képviselt rendezővel? Mert azért hivatásos szegénynek lenni az elég faramuci terminus technikus, ugye?
Igen, ez így van. Mind a 15 másért. Tehát van olyan, aki csak a pénzért.
Tiszta viszonyok, igen.
Kapnak 40 ezer forintot havonta, ösztöndíjat, egyéb juttatást. Tehát tulajdonképpen ez egy tiszta sor. Tehát az az ember, akinek egy vasa sincs, annak tök mindegy, hogy milyen címen, itt most néhány dolgot majd ő tanul, kap, hetente két napot ott ül péntek-szombaton egy képzésen, és cserébe kap 40 ezer forintot, van mit ennie. Ez egy tiszta játszma. Ebben az esetben az ilyen embernél, tehát ennél a hallgatónál ugyebár azt a motivációt kell felkelteni, hogy oké, rendben van, de hát ezen túlmenően is máshol is szól ez a képzés, és azt gondolom, hogy ez működik. A másik motiváció az, aki már eddig is érdekképviselő volt. Tehát vagy valamilyen roma érdekképviseleti mozgalomban vett részt, elől, középen, hátul, akárhol. Tehát akit nem kell noszogatni arra.
Ez egy időleges liazon, mert megy tovább érdeket képviselni, értem. Tehát azon a motivációt keresem, hogy mi a csodáért csinálják ezt.
Hihetetlen érdekes figurák. Szóval elképesztően zseniális emberek ezek, akiket tulajdonképpen seminek nézünk azzal, hogyha azt mondunk, hogy szegények. Szóval azokat az értékeket, amik bennük vannak, ezzel tulajdonképpen negligáljuk. Van nekünk a 15 között, van a 15 között olyan ember, aki 4 nyelven beszélő cigányember, 18 éves koráig élt Magyarországon, azután külföldre ment, és azt hiszem 6 éve körülbelül jött vissza. Minden létező dolgot megjárt, az előző feleségét 2 diplomához segítette hozzá, neki nincsen érettségie se. Elképesztően fantasztikus figura.
Hát, és nagyon sok érdekes ember van azok, és én mindig azt gondolom, hogy azért ebben a mai világban, hogyha mondjuk kivesszük ezt a szakmai részt, csak az emberek egymással beszélgetnek, hihetetlen érdekes emberekkel találkozhatnának, de majd be vagyunk zárkózva szerepekbe, meg státuszokba, meg minden egyebekbe, és amit te mondasz, ez nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy igazából a világ szerte is szana színes emberekről szól.
Hát kérdezze... Van egy boxbajnokunk. És ilyen utcai harcos, vagy mit tudom én, minek mondjam. Akit, amiután megkérdeztem az első beszélgetés során, hogy ugyan már írjon egy pár sort arról, hogy a szegénység hogyan kísérte végig az életét, minden egyes jelöltől ugyanezt végigkérdeztem, írt egy verset. És a vers jó. Nem egy Arany János, nem egy Petőfi Sándor, stb., de nagyon húzós mondatok vannak benne.
Én azt gondolom, hogy ezzel nekem semmi gondom, sőt örülök is neki, sőt azt gondolom, hogy pontosan arról beszélsz, amit egyébként megpróbáltam valahogy előhozni, de mégis, hogy igazából a változás erőforrása nem a meglévő státusz, hanem valami más, egyfajta képesség, egyfajta tudás, egy ismeret, egyfajta kép, hogy én van élet a szegénységen túl, fogalmazzuk így, és tulajdonképpen nem attól érdekes egy ember, hogy a helyzete milyen nehéz vagy rossz, hanem attól, hogy ezzel együtt, hogy ettől függetlenül is képes egy csomó izgalmas jó dologra, de azokat a képességeit és azokat a jelenségeket próbáld megerősíteni, amitől egy ember érdekes. A státuszuk pedig a szegény státuszok különböző változatai.
Az a borzasztó érdekes, hogy az a motiváció van bennük, hogy másokért tegyenek.
Jó, ez sem lett meg.
Ez egy fontos motiváció. Tehát az a szolidaritás érzés, ami azért nagyon halványul manapság a társadalmunkban.
Ez ebben a műsorban viszont nem lóg ki, mert mi azt gondoljuk, és a Kapocs műsora folyamatosan mindig arról szól, hogyha valaki mások felé mozdul, az mindenképpen maga változásában is közreműködik. Tehát azt mondom, hogy az a fajta erőforrás, ami mások segítéséről szól, az mindig visszahat. Tehát a részvétel az nem önzetlen történet, az tulajdonképpen arról szól,
hogy magamat is gyógyítom
így
azzal,
van,
hogy másokat
segítem. Ez a fajta önsegítő társadalom, önsegítő szemlélet ebben a dologban benne van a hétköznapi életben, meg ennek a kioltására való mindenfajta intézményes kísérlet, ez egyszer egy időben. Az a kérdés, és pont erre próbálom alakítani is itt a beszélgetést, hogy mennyire látod ezt például olyan kanálban a mélyed is, hogy megoldás, vagy egyfajta jövőt idéző eszközrendszernek ezt a tapasztalat szakértőt, hisz ez csak 15 ember, és csak 8 hónap. Hogy mennyire gondolod ezt mintaértékűnek, mennyire tartod ezt résnek az erős bástyán? Tehát egyszerűen mennyire látod ennek a projektnek a jövőjét, így is fogalmaznék, de ez már nagyon választékos volt.
Ez nem az a projekt, illetve ez sem az a projekt, ami az Európai Uniós célkitűzéseket, hogy X idő alatt Y számú szegény embert megszüntettünk szegénynek lenni, de ennek ellenére a terv az, hogy az eredeti, tehát az anya ötletet kitaláló belgákkal együtt, lévén, hogy ugyebár ez az esztendő, a szegénysége és társadalmi kirekesztés elleni európai év. Tehát ráadásul a következő fél évben van a magyar prezidium, tehát magyar elnökség. Úgyhogy cél az és terv az, hogy európai kormányoknak is megajánljuk ezt, mint lehetőséget. Mint egy olyan módszert, hogy a állandóan arról papolnak, hogy ők azért akarják az emberek, különösen a szegények hangját hallani. Hát itt van egy eszköz rá. Hallják. Hallják meg a döntéshozatalban, hallják meg a szolgáltatásban, és akkor, ha ez valamit segít, akkor örülünk neki.
Hát kérdez, ez 15 ember hol él egyébként?
A pillanatnyilag úgy van, hogy 3 régióban van ez a képzés, tehát Nyíregyházán, Veszprémben és Budapesten, és mivel a projekt olyan, hogy eredetileg azt terveztük, hogy lesz arra pénz, hogy a Budapest és agglomerációból tudunk embereket választani. És ennek egyszerűen az az oka, hogy nem volt arra pénz, hogy az utazási költségeket fedezzük, tehát ezért csak Budapesten élnek. Nyíregyházán is ugyanez a helyzet, és Veszprémben is ugyanez a helyzet. Látod, így határozza meg a pénz és a támogatónak a szempontja azt a szempontot, amit mi abszolút nem tartunk, vagy nem tartanánk. De be kell tartani, mert különben nem tudunk még 15 embert se képezni.
Mert kopog a szegénység vidéken, sokkal jobban, mint ezekben a városi szférákban. És mi lesz velük? Mert ugye azt mondom, letelik a 8 hónap. Ugye megemeltétek ezeket az embereket képzéssel és szereppel, és nem csak azzal a havi apanással, hanem azzal a többlet szereppel, ami után nyilván ott maradnak ezzel az egész helyzeten. Mi lesz velük?
Ez a legfontosabb kérdésed. És ez a legfontosabb kérdés.
Köszönöm, hogy értékeled a kérdéseimet.
Nem. És ez a legfontosabb felelősségünk. Tehát, hogy most mi is úgy, ahogy az előbb mondtam, bazári majmot csinálunk el 3x15 emberből 8 hónapig, és aztán utána sorsukra hagyjuk őket. Hát ezerrel azon dolgozunk, hogy ez ne így legyen. Tehát egyrészt sokféle terv kialakult már erre. Az egyik a gyerekházak modellje. Ugye tudjuk, hogy a gyerekházak, azok a terv szerint 200 gyerekház indult volna Magyarországon. És a gyerekházban az egyik szereplőt úgy hívják, hogy tapasztalati szakértő. Ezt tudtad?
Nem tudtam, de...
Ez innen jött egyébként.
Ja,
tehát ebből a modellből jött át, csak ott másképp alakult. Mert időközben, tehát ez most ugye 2004 volt ez az ötlet, és az adminisztratív eljárások miatt ez húzódott, halasztódott, tehát ott időközben egy másik fajta tapasztalati szakértőség fogalmazódott meg. Érted? Tehát a pénzbeszél kutyaugat alapon ez másképp alakult. Akkor szó volt arról, hogy a belügyminisztériumban is képeznek hát legalább egy olyan 200 embert mezőrnek, vadőrnek, halőrnek, stb. Tehát, hogy én azért nem gondolom, hogy amikor a 8 hónapnak vége van, akkor hirtelen pikpak tudunk 45 darab 8 órás állást elővarázsolni szerte az országban. Szóval ennyire nem naív senki. Hát akkor valamiből kell megélniük, és akkor az a vastag lába, és a tapasztalati szakértőség az a vékony lába. És akkor a vastag lábára volt ez a BMS ötlet, hogy halőr, vadőr, stb. Csak aztán azt nem nagyon szerettük ezt az ötletet, mert ott fegyveres kiképzés is van. És olyan nagyon nem tetszett nekünk az, hogy a szociális segítés valahogy azzal párosodjon. Akkor szóba került az, hogy a ellátott jogi referenshez, mint hálózathoz kapcsolódjon. Szóba került az, hogy az esélyügyi, hogy is esélyegyenlőségi szakértőhöz hasonló analógia alakuljon ki. Tehát ami szükségesé teszi például, hogy az Európai Unióból érkező támogatásokat tulajdonképpen ő ellenjegyzi, hogy egész egyszerűen mondjam. Itt pedig arról lehet szó, hogy a szegénységgel kapcsolatos projekteket véleményezi, és ez egy világos funkció. Tehát erre föl lehet készíteni, és azt gondolom, hogy hitelesen lehet vállalni. De egész biztos, hogy törődni kell azzal is, hogy ez a bizonyos vastagláb ez legyen. Tehát lehet, hogy arról van szó, hogy egy szociális szövetkezetet kell létrehozni, és akkor egy terméket kell gyártani, és akkor ez egy mellék.
Mennyi időtök van rá, hogy végül is pont kerüljön az ő helyzetükre? Mert ugye...
Most kezdődött el júniusban a képzés.
Van még egy ilyen 7 hónapot.
Nem olyan sok, nem, hát még 10 hónapig tart a projekt, úgyhogy rohadt kevés időnk van.
Úgyhogy nagyon szorítok nektek, pontosan azért, mert azt gondolom, hogy ha egyszer az a felelősség, amit mondtam, megemeltetek x mennyiségű embert, az ő sorsuk mindenképpen fontos. Az, hogy egy ilyen szerep megjelent ebben a mai világban, az meg nagyon-nagyon jó. Az a nagyon jó, sokfajta módszer fontos. Nekem mindig az volt a félelmem, ami annak idején a parlamentben volt egyszer, hogy valaki fölállt egy ifjúsági rendezvényen, ifjúsággal foglalkozó beszélgetés, és azt mondta, hogy ért az ifjúsághoz, mert ő felnőtt. Ha ilyen módon keresjük a szakértőt, mindenki az. Én azt gondolom, hogy ez lényegesen többről beszéltik most arról is, hogy tulajdonképpen kondicionáljátok és föl is készítitek, és reális szerepekhez próbáljátok segíteni ezeket az embereket, erre pedig a hivatásos embereknek nagyon nagy szükségük van. Van-e olyan záró gondolat, mit válsz végül is magatoktól? A legvégén még ilyen kulcs.
Ez egy nagyon nagy küzdelem számukra. Aha. Tudod? Tehát az a mit vársz, azt most én nem tudom elmondani. Nem tudok erre válaszolni, mert benne vagyunk nyakig ebben a küzdelemben. Uh-huh. És ez nekünk is küzdelem. Tehát segítőnek, segítettnek, oktatónak, hallgatónak egyaránt. Messze nagyobb küzdelem, és messze érzelmileg megterhelőbb mindenki számára, mint azt gondoltam. Természetesen gondoltam, de ennél erősebb az élet.
Jó. Ezek a küzdelmek attól még jó küzdelmek, persze. És szeretném is, hogy legyenek küzdelmek sokféle. A dolgok mindig azért jók ebben az összefüggésben, mert mindig valakit szolgálnak, és valakit megemelnek, és ez a fajta megemelés, ez társadalomnak biztos, hogy pozitív.
De hogyha végszót kell mondani, akkor azért ebből a küzdelemből én ki tudok jönni. Mert a szegények szokták mondani, hogy pontosan ez a baj, hogy ez a küzdelem teszi lehetetlenni azt, hogy ő tervezzen. És amikor ő szegénynek érzi magát, akkor azért érzi szegénynek magát, mert nem tud tervezni. Bilányos. Tehát most én ezt élem meg, hogy ebben a képzésben is benne vagyunk ebben a küzdelemben, és nem látok előre, és ezért nem tudok a kérdésedre jót válaszolni, de fogunk.
Jó, kíváncsi leszek a végére, és a hallgatóknak megköszönöm a türelmét, és kivált képpen neked ezt a fajta jó kis beszélgetést.